Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a Székesfehérvár belvárosában, a püspöki székesegyház tövében készült riportot. A kalauzunk továbbra is Rej Szabina ásatásvezető régész. Hagyjuk most Géza fejedelmet, valószínűleg nem fogjuk megtalálni a temetkezési helyét, vagy nem fogjuk tudni igazolni, hogy hol volt. Térjünk ide vissza a templomnak az oldalához. Itt egy ispánság, vagy egy királyi központ állt?
Az biztos, hogy mivel 1009-ben már megemlítik Székesfehérvárt Alba Civitásként, így mindenképpen ispánsági központtal kell számolnunk, amely a későbbiekben királyi székhelyé válik. Az elmúlt években végzett kutatások során egyértelművé vált, hogy már ezt a szárazulatot már a 11. században is kőfallal vették körbe, amit ugye későbbiekben Castrumként neveznek, így elképzelhető, hogy ez a királyi vár megnevezés inkább egy nagyobb területet vesz magában, és ezen a Castrumon belül volt még egy uralmi központ, ahol most jelenleg állunk, tehát ez a város legmagasabb pontja.
Ugye meglehetősen nagy ez a terület. Hány darab épület állhatott itt, és egyáltalán mifélék?
Ezt nagyon nehéz megállapítani, hiszen folyamatosan lakták ezt a területet, és ugye jelentős tereprendezés is zajlott ezen a térségen, hiszen egyértelműen a rétegekből lehetett látni, hogy ezen a magasabban fekvő részeken elplanírozták, elszedték a talajt, és bizony az alacsonyabban fekvő részeken pedig elterítették azokat, hogy ezáltal sokkal nagyobb platót, nagyobb területet lehessen. Ezen a későbbiekben, tehát ugye kezdetben valóban uralmi központ volt, tehát ahol a bíráskodás zajlott, egyházi igazgatási központtal számolunk, ahol állt a templom. Találtunk egy csarnokszerű épületet, amely előkerült a Székesegyháztól északra, és a mostani kutatás során a folytatása is a déli oldalon nagyon szépen előkerült. Ez elképzelhető, hogy egy reprezentatív szélt betöltő palotával lehet azonosítani, illetve néhány lakóházat tudunk feltételezni ezen a területen. Változás majd ennek a uralmi központ történetében a tatárjárás időszaka lesz, ugyanis az történik, hogy a külvárosban lévő polgárokat telepítik, és van arra adat, hogy ezen a területen a polgárok kapnak területet, tehát hogy itt letelepedjenek. És ekkor valószínűleg ez a magasabban fekvő rész, ez egy kicsit már háttérbe szorul, mint uralmi központ, hanem az egész város veszi át a vár szerepét, és itt ez a terület teljes mértékben benépesül.
Pillanatnyilag a teret az előttünk álló székesegyháznak a hatalmas tömbje határozza meg a két rettenetesen magas tornyával. Ennek volt valamilyen előzménye egyetlen épületként, vagy pedig itt ennek a területén is több épület állhatott?
Nem, egyetemen sikerült kideríteni, hogy itt a tér közepén álló négykaréjos templomot először egy egyhajós templommá alakítják ki a mai püspöki székesegyház irányába, tehát a keleti irányba bővíti ki. Tehát, hogyha besétálnánk a székesegyházba, akkor nagyjából a hajó közepéig állhatott az itt lévő középkori templom. Viszont ha feltekintünk a székesegyház két tornyára, hatalmas tornyára, akkor nagyon szépen lehet látni a gótikus ablakokat. Ugyanis a tornyok azok eredeti középkori tornyok, és az ablakok is teljesen az eredeti helyükön vannak, jelezve a középkori falsíkot. Ugyanis az történik, hogy később ezt az egyhajós templomot kibővítik kettő vagy három hajós templommá, és tornyokkal látják el. Majd aztán a török időkben oly mértékben leromlik ennek a templomnak az állapota, hogy elkezdik a térnek a keleti irányába megépíteni ezt a barokk templomot oly mértékben, hogy még áll ez a középkori templom, és akkor arra húzzák rá részben, és meg bővítve ki az új barokkori épületet. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy közel 1000 éven át folyamatosan működik ez a püspöki székesegyház.
Mindenhol ástak a székesegyház körül? A keleti oldalon is?
A székesegyháztól északra, nyugatra és délre. A keleti oldalon, ahol a mai hősök tere áll, ott már nem végeztünk feltárásokat, ott korábban Siklósi Gyula végzett kutatásokat, és ő is ott várfal szakaszokat talált meg elsősorban. Mi nekünk itt pont azért ezen a területen volt alkalmunk kutatást végezni, mert az Arany János utca tér rekonstrukciója következtében az önkormányzat lehetőséget biztosította arra, hogy elvégezhessük a teljes körű feltárást.
Mikor került át egyébként tulajdonképpen egyházi kézbe ez a domtető?
Ugye mondtam, hogy fontos fordulópont volt tatárjárás, amikor már polgárok lakják ezt a területet. Nyilván ez a templom folyamatosan működik. Maga a székesegyház ugye később 1777-ben alapul meg maga a püspökség, tehát onnantól kezdve beszélhetünk főbb egyházmegyei központról, mert addig ugye korábban Székesfehérvár Veszprém megyéhez tartozott. És ugye 1777-ben megalakul a püspökség, és hozzá is látnak a barokkori templom építéséhez. Innentől kezdve egyre jobban ugye uralni fogja a teret a Székesegyház, és hát ugye az épületek egy részét, hogyha megtekintjük itt végig az Arany János utcát, akkor a maga az utca szerkezete nem változott a középkori utca szerkezethez képest, tehát a mai utcák alatt is valószínűleg tehát a középkori házak alapjait vagy részeit találnánk meg.
Hogy elsétálunk ide a templom másik oldalához, ahol korábban folytak a feltárások, akkor láthatjuk, hogy itt már helyreállították a kövezetet. Be fogják itt mutatni majd ezeket a falakat valahogy?
Igen, itt folyamatosan egyeztetünk az önkormányzattal és a tervezőkkel. Itt most elsősorban a Géza Nagyfejedelem téren reméljük, hogy sikerül, és hogy tervek elfogadásra kerülnek. Igyekszünk bemutatni ennek a területnek a jelentőségét, nem csak oly módon, hogy eltérő színezetű kövezettel fogják a feltárt falmaradványokat jelezni, hanem többnyelvű információs tábla kerül elő QR kódokkal ellátva, azon különböző tartalmakkal, fontosabb tartalmakkal fel lesznek töltve, illetve célunk az, hogy az itt tehát leletanyagot is egy kicsit bemutassunk, mint hogyha egy múzeumban lennénk, és hát ugyanúgy másolatok, de egy vitrínben akkor ki lennének állítva a téren.
De hát gondolom, hogy nagyon sok adatot az még meg kell fejteni. Tehát még össze kell igazándiból rakni, hogy egészen pontosan mi és mikor állt itt.
Igen, valóban ez egy hosszú folyamat, de nagyon sok kérdés merült föl, de nagyon sok kérdésre kaptunk is választ. Az biztos, hogy ennek a területnek a tényleges történetét egyelőre nem fogjuk tudni pontosan meghatározni, pont azért, mert folyamatosan bolygatva volt a terület. Az biztos, hogy nagyjából a feltárt falmaradványokat realizálni lehet, hogy nagyjából be lehet határozni, hogy mikor is épülhettek, vagy egyfajta építési periódust felállítani, illetve nagyjából ki lehet következtetni, hogy tényleg ennek a térnek a területe, annak a szerkezete miképpen alakult az elmúlt évszázadok során.
Lesz ebből valamilyen összefoglaló kötetés?
Igen, a táblati cél, hogy valóban ez megtörténhessen, de itt rengeteg leletanyag került elő, és ugye itt több évnek a munkáját kell összegezni, ami hát nem egy egyszerű feladat, de tényleg az a cél, hogy valóban egy kötet kerüljön meg, és hát ugye a városnak egyik legfontosabb részéről van szó, és ezért nagyon fontos is lenne, hogy minél szélesebb körben megismertessük az itt kapott eredményeket.
Bármilyen bizonytalan is volt a válasz, én ezt azért igennek veszem, nevezetesen, hogy készül ez a kötet. Mondta azt, hogy itt bemutatnának leletmásolatokat, de lesz valamilyen nagy kiállítás az eredeti leletekkel is? Tehát egy olyan kiállítás, ami valóban elkalauzolja a látogatókat az 1000 évvel ezelőtti Székesfehérvár központjába?
Valóban az lenne a legjobb, hogy valami módon bemutassuk ennek a történetét, de nyilván ez azonban tényleges adatfeldolgozásra, illetve leletanyag feldolgozásra van szükség, hogy egy olyan kiállítással adjunk elő, amivel tényleg konkrétumokat tudunk az ideérkező látogatóknak nyújtani. Most össze lehet nagyjából foglalni, amiket eddig kaptunk eredményeket, de ezek az apró részletek tisztázásához azonban azért hosszabb időt fog igénybe venni.
Van egyébként Székesfehérvárnak még olyan pontja, ahol nagyon-nagyon kellene ásni?
Igazából mindig meg szokták kérdezni, hogy hát már annyi minden helyen végeztek feltárásokat Fehérváron, hogy akkor tudunk még bármi újat. Hát itt van rá a bizonyíték, vagy például vagy a Jókai utcában, ahol a kollégák végeztek, és a várfal, városfallal kapcsolatban micsoda eredményekre jutottak. Igazából bárhol itt a belváros területén érdemes lenne. A korábbi elődök is végeztek kutatásokat, de nagyon szisztematikus feltárás nem végeztek sosem, hanem mindig egy adott beruházáshoz kapcsolódóan folytak. És ezek olyan kismértőek voltak, persze nagyon sok információt adnak, de ahhoz, hogy a puzzle-t kirakhassuk teljes mértékben, ahhoz megint olyan nagy szisztematikus feltárásokat kéne végezni, mint itt a püspöki Székesegyház körül, ahol tényleg teljesen az altalaig sikerült lemenni, és teljes egészében a területet feltárni.
Na, már ezt a puzzle hasonlatot hozta föl. Tételezzük föl, hogy Székesfehérvárnak a kora középkori történelme egy 1000 darabból álló puzzle. Most mennyi van meg belőle? És mennyit hozott ez a feltárás itt ezen a téren?
Hát ez nagyon nehéz megállapítani, hogy ennek a puzzle-nek, ha ez 1000 darabos puzzle-nek, hogy mennyit lehet mondani, akkor azt mondom, hogy talán a fele megvan. Úgyhogy ezért mondom, hogy még hosszas munka kell ahhoz, hogy ha nem is az 1000, de mondjuk egy 700-800 darabot ki lehessen rakni talán, akkor ahhoz még sok mindent kellene kutatni, feldolgozni, de ez a mi feladatunk, illetve a jövő nemzedékének a feladata legyen.
Rej Szabina ásatásvezető régésszel, a Szent István Király Múzeum munkatársával beszélgettem az egykori ispánsági és királyi központ kutatásának eredményeiről. Hamarosan egy bronzkori lelettel folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.